Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 66. Zsoltár első versének éneklésével. A 66. Zsoltár így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket. Énekelvén a 294. dicséretünk első két versét, ezután a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermek órára, majd énekeljük az énekünk utolsó versét. A 294. dicséret így kezdődik, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves fiúk és lányok, kérlek, álljatok fel és mondjuk el az imádságot a gyermek Isten tisztelet előtt. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket. Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelket ereje, növelje hitünket. Amen. Jó gyermekórát kívánunk, aztán találkozunk a végén. Folytassuk Isten tiszteletünket, és a megkezdett énekünk harmadik versét énekeljük. Jézus üdvösségem! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Királyok első könyvének 22. részében. A Királyok első könyvének 22. fejezetében, a 29. verstől a 40. versig terjedő ige szakaszban. Így szól Isten igéje. És felvonult az Izrael királya és Jósafát a Júda királya Rámot Gileád ellen. És mondta az Izrael királya Jósafátnak, megváltoztatom ruhámat, és úgy megyek a viadalra, te pedig öltözzél fel ruhádba. És elváltoztatta ruháját Izrael királya, és úgy ment viadalra. Szíria királya pedig megparancsolta az ő szekerei 32 fejedelmeinek, mondván, ne vívjatok se kicsinnyel, se naggyal, hanem egyedül csak az Izrael királya ellen vívjatok. És akkor meglátták a szekerek fejedelmi Jósafátot, mondták, nyilván ez az Izrael királya. És reál rohanván vívtak ellene, de Jósafát elkezdett kiáltani. Mikor pedig látták a szekerek fejedelmei, hogy nem az Izrael királya, őt ott hagyták. Egy ember pedig csak úgy találomra kilőtte az ő kézívét, és találta az Izrael királyát a páncél és kapocs között. És mondta a kocsisának, fordulj meg és vigy ki engem a táborból, mert megsebesültem. És az ütközet mind erősebb lett a mannapon, és a király az ő szekerében állott a szíriabeliek ellen, és meghalt este felé, és a vér a sebből a szekérbe csorgott. És kiáltottak a táborban nap nyugtakor, mondván, minden ember menjen haza a maga városába és földjébe. És meghalt a király, és visszavitték Samáriába, és eltemették a királyt Samáriában. Akábnak egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei, az elefantcsontból épített ház, és mind a városok, amelyeket épített, vajon nincsenek-e megírva az Izrael királyának krónika könyvében. És elaludt Akáb az ő atyáival, és uralkodott ő után a fia Akázia. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. olyan sokféle ütközet, harc, háború, csata van ebben a világban, és mi is talán csatákból jöttünk, ütközetekből, vannak lelki harcok, lelki támadások, amik bennünket érnek, amikor belebonyolódtunk, ahol nehéz megállni, ahol sebeket kapunk, mint ez a király, ahol veszélyben van az életünk. Úrunk, néha-néha olyan dolgok ráznak fel bennünket a nyugalmunkból, amelyek által láthatjuk, hogy bizony nincsen biztonságban egy pillanatig sem az életünk, és te mégis megtartottál bennünket az elmúlt időszakban, és velünk voltál. Nem csak, hogy külső békességet adtál nekünk, Úrunk, köszönjük, hogy elkerült bennünket a háború, hogy béke van a mi országunkban, hanem megmutattad a te segítségedet nehéz helyzetekben, ahol talán mások összeroppantak volna, és mi talpon maradtunk. Pedig sokszor elviselhetetlen terheket kell vinnünk, hurcolnunk, és mégis visszatekintünk egy szakaszra, amikor mégis megtapasztaltuk, hogy tudtunk járni, és tudtunk túlélni, és tudtuk végezni a mi feladatainkat, és a mi szeretteinket körülvenni, a mi szeretetünkkel, és még másokat is bátorítottunk. Úrunk, van még egy harc, ami állandóan ér bennünket, amikor az ördög támadja a lelkünket, és ez az igazi nagy háború, amikor az ellenségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy összeroppanjon az életünk, hogy elveszítsük a bizalmunkat és a hitünket, és ezekben a lelki harcokban, Úrunk, egy szempillantásig nem tudtunk volna megállni, hogyha nem álltál volna mellettünk, és nem adtad volna te rendkívüli segítségeidet, amiket megköszönünk, Úrunk, és igényelünk az előttünk levő időszakban is. És Úrunk, te látod, hogy ki az, aki közöttünk a hitnek a harcát harcolja. Mi szeretnénk bár valamennyien a hit harcosai lenni, és te látod, Úrunk, hogy a hit harcában is sebeket kaphat az ember, és meggyengülhet. Ne engedd, Úrunk, hogy elfogyatkozzék a mi hitünk, sőt, növeld a mi hitünket, hogy megerősödjünk, és még másokat is tudjunk erősíteni. Így köszönjük meg, Úrunk, háladással az elmúlt időszakot, hogy velünk voltál, megóvtál, megtartottál, erősítettél, vigasztaltál, íged és lelked által is. Ezután, Úrunk, elmondjuk neked a mi bűnvallásunkat is, hogy mennyire méltatlannak érezzük magunkat, és a háladásunk mögött is ott van mindig a bűnünknek, meg a vétkes mi voltunknak a tudata, hogy előtte egy szempillantásig meg nem állhatnánk, mert méltatlanok vagyunk arra, hogy velünk szóba állj. De mi reménykedünk, ami megváltunkban, az Úr Jézus Krisztusban, és az ő áldozatában, és azért, hogy ő érette, édes atyánk, kedvesek lehetünk a te szemedben, és így kérjük, hogy fogadd el a mi Isten tiszteletünket. És Úrunk, hogyha most itt vagyunk már a csendben, itt a gyülekezet közösségében, lelki csendességben előtted elmondjuk, felsoroljuk azokat a kéréseinket, amik előttünk vannak, amiket otthon is el szoktuk mondani, és most ebben a templomi csendben is elét hozzuk a nehéz dolgokat, ahol a te szabadításaidat várjuk. Amikor imádkozunk a gyászolókért, hogy adjál vigasztalást, imádkozunk a betegekért, hogy adjál gyógyulást, enyhülést, a lelkükben nehéz terheket hordozókért, könnyebbítsd a terhet, és hadd tudjuk ezt gyakorolni, amit te biztatásként elmondta, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van, rejánk. Kezedbe tesszük, Urunk, a mi gyülekezetünket, annak jelenét, jövőjét, növeld a mi gyülekezetünk tagjait olyanokkal, akik hozzád fordulnak, és téged szeretnek, és követnek, legyenek tanítványait. Imádkozunk azokért, a gyermekekért, akiket nekünk adtál most, akik a gyermekórán vannak, őket is áld meg. És kérünk, Urunk, hogy ezekben a percekben add az igédet, az ige világosságát, szent lelked munkája által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 38. Zsoltár második versét. Mivel ezt a Zsoltárt régen énekeltük, megkérjük szépen a kántor testvérünket, hogy egyszer uniszónó játssza el a 38. Zsoltárt, és utána énekeljük a második verset, a 38. Zsoltár második verse így kezdődik. Nyilaid belém lövettek, míg szereznek én nekem nagy sérelmet. Fennállva hallgassuk meg az ígét. Az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige szakaszban a Királyok első könyvének 22. fejezetében, a 34. versben. Egy ember pedig csak úgy találomra, kilövi az ő kézívét, és találta Izrael királyát a páncél és kapocs között. A páncél és kapocs között. A gyülekezet foglaljon helyet. A vezérfonalunk alapján most a Királyok első könyvét olvassuk, ami épp egy olyan korszakról való beszámolót tartalmaz, ahol már Izraelnek és Júdának szétszakadt az egysége. Két királyság volt párhuzamosan abban az időben, egészen a babiloni fogságig, vagy az asszír fogságig, és az északi király nevét is tudjuk Akáb, a déli király neve pedig Jósafát. A közös ellenség a szír birodalom volt, és a szírek ellen való háborúba együtt mennek el, itt most összefognak. Különben nem voltak jóba, de most egy egység létrejött. Egy nagyon érdekes egység, az egyik király az mindenestül fogva gonosz volt, másik meg mindenestül fogva az Isten embere volt, és mégis egy ilyen szövetségben együtt mennek most az ellenség ellen. Hogy mennyire gonosz volt ez a király, az Akáb, majd ezt látni fogjuk, amikor tételesen ezt elmondom, de az előtörténethez tartozik, hogy ezt a háborút voltak éppen nem kellett volna megvívnia, nem kellett volna elmenni a csatába, mert eleve egy vesztes ütközet lesz ez. Azonban voltak hamis profétái, udvari proféták, ott állt az egész egyház mögötte, az egyház vezetősége, és mondták, hogy az Istentől van ez, győzelmet ad neked, ó Akáb, az Úr le fogod győzni a szíreket, és elfoglalod Rámot Gileádot. Mindenki ezt mondta, a proféták, akik ott állottak, volt vezérproféta, és voltak kisebb proféták, akik ezt mondták egy akarattal. Még a vezetőjük, egy Sedékiás nevű ember, még egy szimbolikus cselekedetet is bemutatott, egy ilyen bronz vagy réz ökröt mutatott, amivel tolta előre, mint egy iga lett volna, ezzel fogod legyőzni a te ellenségedet. Így hát egyhangú volt a vélekedés, a politikai és egyházi felfogás, indulás Rámot Gileádba. Ott ül az Akáb mellett azonban a Jósafát is, a hívő király. Tehát képzeljük el, egy illusztris látvány. A két király egymás mellett ül, előttük a proféták és a papok. Mint ahogy a tizedik versben ezt olvashatjuk, a térségen, és a proféták mind együtt ott jövendőltek. De akkor a hívő király azt mondja a Jósafát, hogy gyanús nekem ez a dolog. Nincs az Úrnak még egy profétája, akit meg lehetne kérdezni. És igen, volt még egy proféta, mondja és az Akáb, hogy van még egy proféta, van egy proféta, akit úgy hívnak, hogy Mikeás, de az nekem soha nem szokott jó dolgot mondani. És én haragszom rá. Mondta Jósafát, akkor hívjuk elő ezt a profétát, hogy ő is elmondja, hogy mi az Istennek az akarata. Először Mikeás látja a helyzetet, azt mondja, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr akar mondani, és azt majd elmondom, ha el kell mondjam, újra kérdi a király, elmenjünk a hadba, vagy ne menjünk el a hadba? És mondja, persze, menjetek el, majd jó szerencsések lesztek. Idézte a hamis prófétákat. Némi gúny is lehetett ezekben a szavakban, ezért mondja maga az Akáb, hogy most már azért mondjad meg az igazat. Azt mondta, látom Izrael szétszéledve ott a hegyeken, mint a juhokat, akik nincsen pásztoruk. És végül mindenki megy haza, megverve az ő házába, aki életben marad. Mondja erre az Akáb, nem megmondtam, hogy nem mond rólam semmi jót, csak rosszat. És akkor már a proféta nem bírja abba hagyni, ez a Mikeás is mondja, hogy látom azért az Urat ülni a királyi székében, ott a mennyei trónuson. Előtte hódolnak a mennyei seregek, jönnek a lelkek, és a király, és megkérdi az Úr, hogy melyikőtök az, aki meg akarja csalni Akábot, hogy menjen el, igenis a háborúba, és szerencsés lesz, és akkor előjött egy lélek, és azt mondta, hogy én akarom megcsalni őt. Hogyan? Kimegyek, és hazug lélek leszek az összes prófétájának a szájában. És az Úr azt mondta, jó, akkor menj, csald meg őt. És mondja a próféta, hazugság lelkét adta mindenkinek a te prófétáid között, mert veszedelmet mond. Mert veszedelmet akar áthozni. Summa-summarum, ez volt az előtörténet, elmennek a háborúba. Ekkor történt az, hogy a gonosz király, az Akáb király, mielőtt elkezdődött volna az ütközet, ruhát cserélt. Azt mondja, cseréljünk ruhát. És az ő ruhájába öltözött a hívő király, ő pedig valamiféle más ruhát húzott fel. Ekkor kezdődött el az ütközet. Az ütközet során az egyik király meghalt, a másik életben maradt. Az Akáb meghalt, a Jósafát pedig életben maradt. Ez a történet, erről van szó. Először nézzük meg ezt a istentelen királyt, ezt az Akábot, aki, amikor ott forgódott a csatába, halálos sebet kapott, és meghalt. Mondhatom, hogy hiába volt rajta páncél, a korának legmodernebb és legbiztosabban védő fegyverzete, eltalálta a nyíl, és meghalt az ütközetben. Mert volt egy sebezhető pontja, páncél és kapocs között. Nekik erkölcsileg is sok sebezhető pontja volt, mert egyik rossz döntést a másik után hozta. Templomot épített a Baálnak, egy idegen istenségnek, amivel haragra ingerelte az urat. Feleségül vette a Jézabelt, egy idegen királynőt, vagy királylányt, aki mindig rosszra vitte, rossz tanácsadót választott magának. Az ő uralkodása alatt egyik gonosz tett a másik után következett, és ezek mind olyan pontok voltak, amikben sebezhetőek voltak. Nem volt ez védhető semmi vonatkozásban. Isten igazságosan fogja őt megbüntetni, és meg is akarja büntetni. Az ő uralkodása alatt történt az a rettenetes dolog, hogy megépítették Jerikót a régi romokon, de úgy, hogy az építész, a bételbeli Hiél két fiának a halála által építette ezt meg. Nem egészen pontos a történetről való értesítés, tehát nem tudjuk pontosan, de két fia halálába került az, hogy Abirám és Segúr, a két fiú meghalt. Talán őket beépítette oda a toronyba. Az előző napokban olvastuk, hogy mennyi olyan dolgot cselekedett, ami miatt ez joggal volt sebezhető. Elvette Nábót szőlőjét. Emlékezünk, hogy a Nábótnak a szőlőjét megkívánta, és amikor nem akarta az odaadni, akkor megölette ezt a Nábótot, és elvette ezt a szőlőt őtőle. Akáb tehát védtelen volt, és sebezhető volt, és elérte a nyíl, vesző, páncél és kapocs között. Mert nagyon sok lelkiképpen, erkölcsileg sebezhető pont volt rajta. Ami miatt azonban leginkább sebezhető volt, az az volt, hogy neki nem volt Krisztussal kapcsolata. Ami miatt leginkább sebezhető volt, az az volt, hogy nem volt Istennel élő kapcsolata. Azért volt sebezhető, mert nem volt Krisztusban elrejtett élete. Hit nélkül élt, Krisztus nélkül élt, Isten nélkül élt, és ellene élt ebben a világban. És így sebezhető volt. Pedig volt két védelme, amiben reménykedett, hogy ne legyen sebezhető egyáltalán a bűnei miatt, vagy úgy különben két védelemre számított, egyik volt a Baál, másik a felesége. Tehát, hogy ne érje őt a veszedelem utol, két védelme volt, egyikben reménykedett a Baál, amiben reménykedett a Baál volt, a másik a felesége. És ez nem volt elegendő. A Baál volt az a bálvány, aki még templomot is épített, és ő abban reménykedett, szobrokban reménykedett, leborult előttük, és imádkozott hozzájuk. A másik ember reménykedett, hogy ne érje utol az ítélet, hát a felesége. A feleség, akibe vetette mindig a bizodalmát, aki még tanácsot is adott neki, rosszra vezette, mindig rosszra sugallta. Mondhatom, hogy a felesége volt neki a rossz szelleme. De az ember mégis védtelen és sebezhető, ha csak a bálványok és a felesége védelmezi. Ezek nem olyan oltalmak, amelyek meg tudják őt óvni. Ezért a nyílvessző elérte őt páncél és kapocs között. Az se jelentett ő neki védelmet és oltalmat az Isten ítéletében, ami utolérte, hogy hívő emberrel együtt ment a harcba. Mert talán ez még esélyt jelentett volna neki, hogy egy hívő emberrel együtt vonul. Nem egyedem hitetlenekkel vagyok, hanem ott van velem egy hívő király, a Jósafát, és ez talán valami segítséget jelent. Isten azért nem fogja őt megbüntetni, mert ott van mellette egy hívő ember. Azért ez nem így történik, testvérek, mert annak idején a szüleim elmondták, hogy a második világháborúban, amikor bombázták Budapestet, lementek mindnyájan az óvóhelyre, és a szüleim családja az óvóhelyen egy igen bizonytalan részen, az óvájnak a leggyengébb pontján kapott helyet, és ott szorongott a család, és mi történt? Sorba a ház lakói nagyon közel jöttek, és mindig közelebb jöttek hozzájuk, mert tudták, hogy ezek hívő emberek, talán ide nem csap be a bomba. Valahogy ott biztosabban próbáltak érezni magukat, pedig az nem segít, amikor Isten valakit meg fog ítélni, és utol akar érni, és számon fog kérni valamit Isten egy hívő ember, nem segít az, hogy valaki együtt van ott a hívő emberekkel. Nem segít ennek a királynak az, hogy hívő emberrel együtt megy a harcba. Akkor is utoléri a veszedelem. Szerintem erre gondolhatott. Erre azért gondolhatott, hiszen a Mikás próféta elmondta neki, hogy látom Izrael szétszéledve a hegyeken bolyonganak, mint a pásztor nélküli juhok, és milyen veszedelem származik rád, ó király. Tehát gondolt erre, hogy itt baj lesz, hogy Isten ítélete utolér. De hívő emberrel megyek az úton. Nem számít az, hogy kivel megy az ember az úton. Isten egy embert akar most számon kérni, és bizony utoléri őt a veszedelem. Bármilyen páncélba van öltözve, elérte a nyíl őt, az volt a sebezhető pontja. Egy sebezhető pont volt, páncél és kapocs között. Tehát ez a sebezhető pont ott volt az ő életében. Ezért senki nem mondhatja, amikor Isten ítélete elé fog állni, hogy én hívőkkel együtt voltam a templomban. Hogy én ott voltam a templomban, és hallottam a prédikációt, mert Isten személyekkel foglalkozik, és látja, hogy éppen kiről van szó. Az se segített ennek az embernek a, ha tovább megyünk, tovább gondoljuk, az se segített ennek az embernek a veszedelemtől való megszabadulásban, hogy idegen ruhába öltözött. Mint hogyha sejtette volna, hogy az lesz a parancs, hogy a szír hadvezér kiadta a parancsot, hogy csak az Izrael királyát, tehát az Akábot, azt kell ártalmatlanná tenni, azt kell megölni, csak az Izrael királyát. És ő meg most más ruhát tett magára, tehát senki nem fogja őt felismerni, más ruhába öltözik. Ki gondolná az, hogy ez a harcos, ez a király volna? Mert nem lehet megtéveszteni az urat, ő nagyon jól tudja, hogy ki kicsoda. És hogyha mondjuk, ez már csak feltevés, úgy cseréltek volna a ruhát, hogy egyik a másik ruháját húzta, a másik az egyiket, nyilvánvaló, hogy a hívő királya hitetlen ruhájában volt, majd azt mindjárt látni fogjuk, de hogy a hitetlen királya hívő király ruháját, a Jósafát királyát húzta volna föl, akkor nem segít az, hogyha valaki a hívők ruháját húzza fel, amikor Isten elé oda kell állni. Tehát nem segít az, hogyha valaki egy olyan maniert, egy olyan módot, magatartást ölt fel, mint hogyha ő hívő lenne. Úgy mutatja, hogy az Isten népéhez tartozik, mert valójában akár te nem tartozol a hívő néphez, még hogy a hívő ember ruhája van rajtad is. Mint hogy a külsőd ilyen hívős, vallásos vagy kegyes, de nem segít. Én nagyon jól tudom, hogy te ki vagy valójában. És ezért utoléri őt a nyilvessző páncél és kapocs között. Volt egy sebezhető pontja itt így, a páncélon, és az életében nagyon sok sebezhető pont volt. Eszünkbe jut a régi mitológia, a görögöknek a mitológiája, ahol talán Pallas Athéné az Akilleszt mártotta bele az élet vízébe, úgy emlékszem, hogy így volt, de a sarkát fogta, és ott nem érte a víz, na az volt az Achilles pontja. Ott azon a ponton sebezhető volt. Itt ennek az egész páncélzatnak volt egy sebezhető pontja, páncél és kapocs között, és az Úr ezt nagyon jól látta. És úgy irányította az eseményeket, hogy egy ember csak úgy találomra kilőtte a nyilvesszőjét. Nem is célzott, és a nyilvessző elindult, és érte őt páncél és kapocs között, és meghalt. Hát milyen gondolatot így következtetésként levonhatunk, nincsenek véletlenek. nincsenek véletlenek. Isten ott van a dolgok fölött, és mindent úgy tud irányítani, ahogy akar. Sokszor a Isten tisztelet előtt a segedelem hívás így hangzik, hogy mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Nincsenek véletlenek. Ezzel még érdemes elgondolkozni, hogy nem szabad másnak mutatni magunkat, mint amik vagyunk. Nem szabad idegen ruhába öltözni. Aztán látjuk, hogy Isten a gonoszságot meg fogja büntetni. És hogy jaj, hogy az embernek van egy sebezhető pontja. És leginkább sebezhető az ember akkor, Isten ítélet előtt, akkor védtelen, akkor fogja utolérni ez a nyíl, amíg nincs az élet a Krisztusban, aki nem hisz az Úr Jézusban, az van ilyen veszélyben. De nézzük a másik királyt, ezt a Jósafátot, akinek azért el kell mondjam, hogy erkölcsileg, vagy lelkileg, vagy döntéseit illetően szintén voltak sebezhető pontjai. Hanem a páncél és a kapocs között, én neki mást mondok, sebezhető pontja volt az, hogy egy hitetlen király a szövetséget kötött, és no, az Úr világosan elmondta azt, hogy ne menjetek el, mégis elment a harcba. És emiatt Isten haragudhatott volna rá, és az a nyilvessző őt is elérhette volna, mert neki is volt tehát sebezhető pontja, de az nem érte el, mert megtartotta a kegyelem, mert ő hívő ember volt. Neki is volt támadható felülete és sebezhető pontja, és ő is vád alá kerülhetett volna, mert azért most zavarban is volt. És amikor az ember zavarban van, akkor úgy védtelennek is érzi magát, nem tudja védeni magát. Zavarban van, összekavarodott minden ő benne is. Már eleve rossz lelkiismerettel indult el erre a vállalkozásra. Isten már előre is figyelmeztette, hogy nem szabad vele szövetséget kötni ezzel az akábból. Tudta, hogy bajba megyünk mind a ketten. Amikor ember szinte a vihar felhőket látja, és látja, most jön a veszedelem, tehát zavarban van, mert engedetlen. És ez sem felel meg Isten akaratának, és ezért ő is sebezhető lett volna, de tartotta, megtartotta Istennek a kegyelme. Azután igenis volt ő veszedelemben, és nagyon sok sebezhető volt az ő életében, mert idegen ruhába öltözött, mert a hívő király beöltözött a hitetlen király ruhájába. Ez így expressis verbis nincs a szövegben, de azt látjuk, hogy a leírás mégis ezt sejteti, amikor meglátták a szekerek fejedelme Jósafátot, mondták, hogy nyilvánvaló, hogy ez az Izrael királya. Tehát a ruhacsere megtörténhetett ebben a vonatkozásban, és körülvették, hogy őt megöljék. És mégis életben maradt, mert tartotta őt az ő Jézusa. Neki volt megváltója és Jézusa. És ha végig gondoljuk, hogy mennyire sebezhető volt ő is ebben a nagy veszedelemben, a zavarban, az engedetlenségben, akkor láthatjuk, hogy a veszedelem nagyon nagy volt, mert éppen az íjászok vették körül. Azt olvasok itt, hogy körülvették őt, és le akarták nyilazni. A legvédhetetlenebb fegyverrel állt szemben. De megtapasztalta, hogy mégis megtartotta őt az Úr, mert pajzs és páncél az Úr. És ez egy elképesztő és egy rettenetes tanítás, testvérek, hogy ha mi hűtlenkedünk, Isten még hű marad. hogy ezzel semmiképpen nem szabad visszaélni, de mégis erről beszél ez a történet, hogy mi sebezhetőek vagyunk, sokféle engedetlenség, mi, hogyha az Úr Jézushoz tartozunk, akkor is a szívünkben érezzük a bűnt, a rosszra való hajlandóságot, és hányszor zavarba vagyunk, mert a lelkiismeretünk is elmondja, hogy nincs jó a helyen a te életed, és Isten mégis megtartott bennünket, pedig meg kellett volna, hogy büntessen. Ez a kegyelem is ez, hogy Jézus szeret bennünket, és ezért kell a Krisztushoz tartozni, hogy ez a kegyelem ott legyen az életünkben, hogy el tudjuk mondani, hogy pajzs és páncél az Úr. De a rendes páncél nem véd, hogy van egy hézag a kettő között, az Úr páncélja tökéletesen véd. Amellett még nagyobb veszedelem volt, és még sebezhetőbb volt ez a hívő ember, mert akár ruhájában volt. És az is csúnya dolog, hogyha valaki szövetséget köt olyannal, aki az Isten ellensége, de mondjuk a ruháját is fölvenni, hogy ennyire azonosulni az Isten ellenségé, vagy a ruháját is fölveszem, a stílusát is fölveszem, és a mozgását is fölveszem, és az ő szerepében vagyok, és itt látható az ellenségnek az igazi szándéka. Az ellenség tönkre akarja tenni az életünket, amikor rávesz arra, hogy az ő ruhájába öltözünk. Hogy olyan szavakat mondjunk, olyan kapcsolatokat kössünk, olyan úton járjunk, olyan módszerekhez alkalmazkodjunk, vagy szabjuk magunkat, mert ez biztos, hogy halált jelent. Mert az, hogy akár a ruháját odaadta Jósafátnak, a hívő királyát, ez lehet, hogy egy szép gesztus volt. De most kiderül, amikor élesbe megy a dolog, egyszerűen kiderül, hogy itt arról van szó, hogy az Akáb nem szerette ezt a Jósafát, hogy inkább ő vesszen el, mint hogy én. Az ellenség azért jött, hogy ő jön, pusztítson és romboljon. És ez az ördögnek a szándéka. Igen, nagy veszedelemben volt ez a hívő király, és mégsem ölték őt meg. Isten megtartotta őt, az Isten kegyelme, és a Jézus Krisztus. Azt mondták, látván a ruháját, meg talán a harci kocsit is, hogy ez egészen biztos az Izraelnek a királya, és azt olvassuk, hogy körülvették őt. Tehát már feszítették az íjat, és csak egy nyílvesző is eléri őt. És ez elképesztő dolog, hogy látják, hogy itt az Izrael király, hogy ő az, megtaláltuk, a parancs is azt, hogy őt kell megölni, és már minden készen van, csak kiderül, hogy ez nem az Akáb. Felismerték, hogy ez az utolsó pillanatban visszafogja az Úr az eseményeket, mert az utolsó pillanatig lehet, hogy húzódik az ügy, de az Úr nem engedi, hogy az övét, az ő emberét, az ő megváltott gyermekét megöljék. A másik helyett az ítélet nem a Jósafátra vár, a hívő királyra vár, mert ő az Úrban van, mert ő Krisztushoz tartozik, mert ő hívő ember, még hogyha zavarban van is, és rossz útra tévedt, és idegen ruhában van, akkor is az Úr látja, hogy ez nem szabad bántani, és az emberek utolsó pillanatban, de ez nem az, akit meg kell ölni, és így életben marad. Minden stimmel egyezik, csak éppen kiderül utolsó pillanatban, hogy mégsem az. Honnan vették észre, hogy ő nem az a istentelen király, akit meg kell ölni. Elképzeljük ez az egész ütközetet, ezt a rendkívüli tumultuózus jelenetet, a felvont kézíjakat, és a halál pillanatok alatt utoléd ezt az ember, és észreveszik, hogy nem ő az. Mert azt olvasom az ígében, mikor pedig látták, hogy nem ő az, akkor elmentek máshova. Akkor máshol kell keresnünk azt, akit most meg kell ölni. Honnan tudták meg, a Bibliából legalábbis ezt sejtjük, reárohantak, vívtak ellene, de Jósafát elkezdett kiáltani. És ez fordította meg az egészet. Elkezdett kiáltani. És ezzel a kiáltással lelepleződött. Hogy mit kiáltatott, vagy hogy kiáltott, nem tudom, de egy kiáltással megváltozott minden. Annak idején ifjú koromban olvastam Monte Cristo életét, és azt a Monte Cristo fiáról, a Monte Cristo fiáról, az Albertről levő beszámolót, aki arabokkal hadakozik, és és halálos sebet kap, és hirtelen felkiált, az édesanyja nevét kiáltja franciául. Na, lelepleződik, hogy ő nem arab, meddig arab ruhában volt, és most ő nem, a beszéde elárult, hogy egészen más. De valami olyat kiáltott ez az ember, ez a Jósafát, az Isten embere olyat kiáltott, amit felismerték, hogy ő nem az, az Akáb, akit meg kell ölni. Azt olvassuk, hogy már körülvették, vívtak ellene, és ő pedig elkezdett kiáltani. Felkiáltott. Mit kiáltott? Azt kiáltott, hogy Jézus. Mert ismerte a Zsoltárt. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Mert tudta az, hogy a nyomorúságban egyetlen egy út van a szabadításra, hogy az Úr Jézus Krisztus segítségül hívja az embert. Mert senki és semmi nem tud megszabadítani bennünket, amikor veszedelemben vagyunk, mint egyedül a Jézus Krisztus, mert övé minden hatalom menjen és földön. És ő az, aki még a gonosz hatalmak ártól, rontásától is meg tud szabadítani. Azért tanuljuk meg, mi is segítségül hívna az Úr Jézus Krisztus nevét. És alkalmas időben, utolsó pillanatban is, hogyha őt hívjuk segítségül, bizony meghallja. És ezt kiáltotta, hogy Jézus, és az Akáb soha nem kiáltotta volna azt, hogy Jézus. Mondhatja valaki, hogy ez nincsen is szó szerint benne a Bibliában. De hogyha mondjuk segítséget kiáltott, az, hogy segítség, a Jásá héber szó. Az ugyan, mint a Jésúa, mint a Jézusnak a neve. Tehát, hogyha segítségül kiáltott, akár Istenéhez segítség, ez a szó, hogy segítség elhangzott, a J-S-A, ez a három betűből álló gyök a héberben, hogyha más magánhangzókat teszek oda, ebbe a Jésúa, a Jézus neve jön ebből, én úgy gondolom, hogy egzegetikailag is ez bizonyítható, vagy megnyugtató a magyarázat, hogy a Jézust hívta segítségül. Mondja valaki, hogy akkor még az Úr Jézus nem volt. Dehogy nem volt. A Földön nem volt. De hát Isten fia mindig volt, a Krisztus mindig volt, a Szentháromság második személye mindig volt, a Messiásban ő is hitt, és csak ő benne kapott üdvösséget. Az ószövetségi emberek is, a hívők voltak, csak azáltal lehettek hívők, hogy a Messiásban hittek. Hát Krisztus lelkileg, Istensége által ott volt, és az ő szolgáját nem engedte elveszni. És noha ő is megérdemelte volna a büntetést, mégsem érte utol az Isten büntetési, úgy, mint a másikat, akit páncél és kapocs között elért a nyilvessző. Őt nem érte utol az a rettenetes veszedelem, mert segítségül hívta az Úr nevét, és az Úr megtartotta őt. A hív emberekre mindig ez volt jellemző, hogy az Úr nevét segítségül hívták, amikor bajban voltak, amikor veszedelem ért őket, vagy nehéz feladat előtt álltak, akkor is a hívő ember az Úr Jézust hívta segítségül. A munkapadnál, a gyereknevelésben, nehéz hivatali ügyekben, autóvezetés közben, nagy forgalomban, veszedelemben. A hívő ember mindig az Isten fiát, a Jézus Krisztust hívja segítségül. Akármilyen ténykedést is tesz, nagy feladat előtt áll. A Bach, a nagy Johann Sebastian Bach, ez a nagy zeneszerző, amikor elkezdte a partitúráit írni, akkor két betűt írt oda. Jé, Jézu Juve, Jézus segíts. Ott ült ez a nagy mester az üres partitúrák, vagy a kották előtt. Az üres kották előtt. Most neki le kell írni a Messiás szenvedését. Nekem is le kell írni a János pasiót, le kell írni a Lukács pasiót, a Márk, Máté pasiót, hogy hogyan tudom én megzenésíteni, leírni azt a drámát, ami az ő megváltómmal történt. Azért erre képtelen vagyok, és erőtelen vagyok, és rászakadt ez, és odaírt az, hogy jé, Jézus Juve, Jézus segíts. És megírta a legcsodálatosabb műveket, mert aki segítségi hívja az Úr nevét, megtartatik. Testvére, nem tudom, milyen nehéz helyzetben vagy. Nem tudom, milyen nehéz döntések előtt vagy. Nem tudom, mi az, ami nehéz az életedben. Hív segítségre az Úr nevét, és meghallgatja. Nem süket az Isten, meghallja te szavadat. Fordulj hozzá, és kérd őt, és hozzád fordul. Azt mondjuk, hogy az egyik páncél és kapocs között meghalt, másik meg megmaradt. Az azt jelenti, hogy az Úr nem cseréli össze a személyeket. Az Úr nem egy bizonytalan emberi masszával, tömeggel dolgozik, hogy általában a népes, egy populációval, azon belül persze látja a csoportokat is. Személyekkel törődik. Isten személyekkel törődik. Van itt egy ember, akinek még nincs bűnbocsánata, aki az én haragom alatt van, az utoléri a büntetés. Van itt egy ember, aki a Jézus Krisztusba veti a reménységét, és ezt nem fogja utolérni a büntetés. Az egyiket el fogja érni, akármit csinál, akármilyen ruhába öltözik, a nyíl, páncél és kapocs között. Aki pedig az Úré, azt személy szerint ismeri és megtartja. Ez a két királynak a története, de a mi történetünkben még ez folytatódik, mondván, hogy minket, vagy a hívő embert akkor nem érik el az Úr nyílvesztői? Hát nem azt énekeltük épp a Zsoltárban is, hogy a nyilait belém akadtak? Míg szereznek én nekem nagy sérelmet? Ez egy hívő ember mondja. A kezeidnek súlyossága, a hátam nyomja és sanyaggat engemet. Hát a hívő ember nem érik utol az Isten nyílvesztői? De bizony utol érik. Lelki módon. És a lelki ismeretüket úgy megsebzi, hogy megváltozunk. Hogy nem akarunk tovább úgy élni, mint ahogy eddig éltünk. Hogy mi egy lelki döntést akarunk hozni, mi meg akarunk változni, mi újat akarunk kezdeni, mi el akarunk fordulni attól, ami ő neki nem kedves, hogy ne legyünk az Isten haragjának és ítéletének a nyilával megsebzett emberek, hanem az ő igéje sebezzen meg bennünket. Erre pedig azért térek ki, mert és ez a záró gondolat, testvérek, amit vigyünk magunkkal, a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy Isten az övét is megsebzi. Azt olvassuk a 4. fejezet 12. versében, a zsidókhoz írt levél 4. részének 12. versében azt olvassuk, hogy Isten igéje élő és ható, és elhat a szívnek, és léleknek, és ízeknek, és velőknek megoszlásáig. És megítéli a gondolatokat, és a szívnek indulatait. Gyertek, gyerekek, üljetek be a padba, és még néhány szót hallottok a prédikációban. Itt mondjuk a szövegben nem nyílveszőről van szó, hanem arról, hogy Isten igéje olyan, mint egy nagyon éles tör, vagy kard, vonckés, ami eljut az ember szívének a belsejéig. Mert mi voltak éppen ott vagyunk igazából sebezhetőek, a szívünknek a mélyén. Hogy hogyan illeszkedett a páncél és a kapocs egymáshoz azon a páncélzaton, azt nem tudjuk pontosan elmondani. Kitalálhatjuk, hogy ahol ezek úgy egymás mellett illeszkedtek, ott azért volt egy olyan pont, ahol csak egy bőrdarab tartotta őket össze, ezeket a vasdarab, acéldarabokat csak egy bőrdarab tartott össze, és ott be tudott menni a nyílvesztő. Volt egy olyan pont, ahol eltalálta az Isten nyila az embert, hogy ne tudjon elmenekülni. És így elmondhatjuk azt, hogy a mi életünkben, lelkünkben is van egy-egy olyan pont, ahol az Úr be tud hatolni, ahol sebezhetőek vagyunk. És most azon gondolkozzunk el, azt úgy próbáljuk megmagyarázni, hogy a mi életünkben mi az a sebezhető pont. Ahol most az Isten igéje megérintett bennünket, vagy elhatott, és meggyőzött bennünket, hogy egy jó döntést tudjunk hozni. És ebben az állapotban igen, újra megszólal az ige. Mi nekünk biztatásként, amivel éljünk is, kiáltsunk mi is úgy, mint Jósafát. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, a lelki nyomorúság idején. Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Amen. Válaszoljunk az igére énekszóban, és énekeljük a 466. dicséretünk első versét. A 466. dicséret első verse így kezdődik: Rád tekint már hitem, megváltó Istenem a Golgotán. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy az élet forgatagában, viharában különbséget teszel ember és ember között. Köszönjük, hogyha nem vagyunk az ítélet alatt, hogy hozzád tartozik az életünk, hogy tudjuk, hogy szeretsz bennünket, és azt is látod, hogy mi is szeretnénk téged hűségesebben követni, de látod, hogy bennünk van egy olyan természet és rosszra való hajlandóság, ami miatt mi is igen sebezhetőek vagyunk. Köszönjük, hogy nem a bűneink szerint bántál velünk, és nem ért utol bennünket az isteni ítélet páncél és kapocs között, hanem elér bennünket a te beszéded, a szívünk mélyén, a lelkiismeretünkben, hogy megítélje a léleknek, a szívnek indulatait ott legbelül. Köszönjük, hogy így születhetnek jó döntések a mi szívünkben, jó elhatározások, amikre önmagunktól fogva képtelenek lettünk volna, de erre is te tettél bennünket alkalmassá talán most ezekben a percekben. Amikor hálát adunk, hogy azok közé tartozhatunk, akik segítségül hívhatjuk a te nevedet, bármely helyzetben is. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Vegyük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az első hirdetésként nagy szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, akik eljöttek Észak-Írországból, Brian Boyd lelkésztestőrünket és kedves feleségét, Thelma asszonyt. I ask you, Brian, to come here and tell some words to us like a greeting. A prédikációt nem tudtuk sajnos tolmácsolni nekik, de előre elmondtam, hogy miről lesz szó. Az ígét is olvasta előtte, és részes volt You have partaken in the sermon because I told you before.
You
knew everything about that. És most megkérjük, hogy néhány szót szóljon nekünk köszöntésként, egy köszöntést várunk.
It's my very great pleasure to bring you greetings from your friends in Kells and Enniskillen Presbyterian Churches in Northern Ireland.
A Kelsi és a Enniskilleni Észak-Írországi Presbyteriánus gyülekezet köszöntését nagy örömmel adom át a testvéreknek.
We think of you often, and as we do so, the words of Paul in 1 Thessalonians 1 verses 2 and 3 come to mind.
De gyakran gondolunk rátok, kedves testvérek, a gyülekezet közösségében is a Tesszalonika beliekhez írott levél első fejezetének verses
2 and 3.
Kettő, második és harmadik versét read it English. Yeah.
We give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ.
Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért. A szerdai alkalmakkor szoktak értünk imádkozni. Tehát hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezve rólatok a mi imádságainkban. Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szereteteknek fáradozását, ami Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek álhatatosságát az Isten előtt, ami Atyánk előtt.
We very often pray for you on a Wednesday night in Kells and on a Thursday night in Enniskillen.
Szerdán és csütörtökön is szoktunk imádkozni Kellsben, szerdán, csütörtökön pedig Enniskillenben szoktunk imádságban rólatok megemlékezni.
You are often in our hearts.
A szívünkben vagytok.
We do give thanks for your faith, your love, and your hope.
A ti szeretetekért, a hitetekért, faith,
hope,
és
love.
A reménységetekért. Istennek hálát adunk, hogy ez megvan bennetek.
Over more than 20 years, it has been lovely to see some of you growing in faith.
És 20 évre visszatekintve láthatjuk, hogy milyen nagy dolog, hogy növekedtek a kegyelemben.
You have been partners with us in the labor of love for the Lord.
Társaink vagytok az Istennek a szeretetében és munkájában.
And we together have our hope in the Lord Jesus Christ.
És ugyanaz a reménységünk, Jézusban reménykedünk.
Our hope is not in politics or in money or in power, it is in Christ Jesus.
A mi reménységünk nem a politika, nem a pénz, no politik, money
or power,
vagy a hatalom, hanem a Jézus Krisztusba vetjük a mi reménységünket.
And we will continue to pray for you and for Dezső and Kati after his retirement.
És miután ugye a nyugdíjazás megtörténik, utána is fog imádkozni érettünk, és a lelkész házaspárért, értem és a feleségemért is.
And for many of us, we will meet again in glory to rejoice in Christ.
És majd reméljük, hogy sokan fogunk találkozni ott majd az Úr dicsőségében.
Áldás békesség.
Thank you, Brian. Vigyázz, jó? Nagyon köszönjük. Kedves ír lelkész testvérünk már többször prédikált itt a gyülekezetünkben, és felethetetlenek voltak az ige hirdetések. Very often you preached in our church at the pulpit, and we remember it. És hálát adunk Istennek azokért a üzenetekért, amiket adott. Hát ez nem is 20 éves barátság, ez sokkal több éve visszanyúl a mi barátságunk, még az előző gyülekezetünkben is ez megvolt, és testvéri kapcsolatot ápoltunk. Isten áldja meg és őrizze őket, és vezesse az útjukon, és áldja meg ezt a kedves gyülekezetet. A hirdetéseket folytatom. Megköszönjük nagy tisztelt asszonynak a tegnap délutáni női konferenciát, ezt ő szervezte és ő vezette végig. Nagyon jól tették, akik eljöttek, és részt vettek ezen az alkalmon. Tudom, miről volt szó. Simon, valamit akarok kérdezni tőled. Hogy is volt ez, Simon? Egy kérdésem van hozzád. A Lukács evangéliumban van ez a... Hogy volt, testvérek? Valami mondani... Köszönöm, meg egy férfi testvérem mondta. Valami mondani valom van te néked. És erről beszélgettek a főtestvérek délután, hogy mi is lehet Jézusnak az a mondani valója, ami itt nagyon fontos. Isten áldja meg a testvérek életét továbbra is, a nőtestvérek életét is. Ma délután 3 órakor a házasok tartanak összeévetelt. Ma délután 3 órakor házaspárokat várjuk a találkozóra, majd szeretettel fogadják azokat, akik jönnek, hogy fogadjuk egymást, itt a templomban jöjjenek be, és majd elrendeződik, hogy hol lesz megtartva az alkalom. Ma délután 3-kor. Kedden 7 órakor megtartjuk a presbiteri a dolgozók biblióráját. Kedden délután 7 órakor, vagy este 7 órakor megtartjuk a dolgozók biblióráját, a római levél 16. fejezetét vesszük, és a római gyülekezet úgy mondta valaki, választói névjegyzékének a tagjait vesszük sorra. Kik is voltak részesei az első gyülekezetnek ott Rómában? De emellett összpontosítunk az előttünk levő ünnepre, a pünkösd üzenetére is. Amire csütörtökön 6 órakor bűnbánó Isten tiszteletet tartunk, tehát a pünkösdre készülve előkészítő bűnbánati alkalomként csütörtökön 6 órakor tartunk Isten tiszteletet. Nem a Biblióra 5 óra, hanem helyett a 6 órakor lesz az Isten tisztelet. Jöjjünk el és vegyünk részt ezen az alkalmon. Ez a csütörtöki bűnbánati alkalom a kis teremben lesz. És előttünk áll a pünkösd ünnepe jövő vasárnap 20-án és hétfő 21-én tartjuk a két ünnepi istentiszteletet, mind a két alkalommal az Úrnak szent asztalát megterítjük. Készül a gyülekezetünk az új lelkipásztor meghallgatására és megválasztására. Az új lelkipásztor Virág Balázs nagytiszteletünk az énekeket is elküldte, így készül arra, hogy 27-én, tehát május 27-én, vasárnap az Isten tisztelet keretében meghallgathatjuk és megválaszthatja a gyülekezet választói közgyűlése őt a gyülekezet következő lelkészének. Istentől vesszük ezt a lehetőséget, hálát adunk, ő érettem előre, és kérjük, hogy készüljünk erre az alkalomra. Mivel azonban nem olyan egyszerű ez a kérdés, ennek van lebonyolítása, ezért megkérem a gyülekezet gondokát, Almasi Kálmán, Sas Kálmán gondok urat, hogy néhány szóval ismertesse a feladatokat.
Áldás békesség, igyekszem rövid lenni, tehát 27-én 10 órakor bemutatkozó istentisztelet után a Budapest déli egyházmegye kiküldötte itt, tehát egy lelkészi tanácsos és egy világi tanácsos jelenlétébe, a Isten tisztelet után lelkész választó közgyűlésé alakul át a gyülekezet. Ezért már most kérem szeretettel azokat, akik most itt vannak, és ha találkoznak testvérekkel, nekik is mondják el, hogy minél nagyobb létszámba számítunk arra, hogy ezen a nagyon fontos eseményen a gyülekezet nagy létszámmal vegyen részt. Azonban ennek a nagy létszámmal való részvételnek vannak feltételei, elsősorban kicsit profánul hangzik a templomba jutásnak a körülményei. Szerencsétlen egybeesés folytán most ismételten ugye a vekerlei székely kapu futóverseny bezavar ebbe a számunkra fontos aktusba, így a templom megközelítését szeretettel javasolnám a Korvin körút felől, mert a Hungária út és a ide csatlakozó utcák le lesznek zárva, és úgy tudom, hogy a Korvin körútnak egy része is. Aki gépjárművel jönne a templomba, az a Korvin körútról a Vonás utcán keresztül tud ide bejutni, és a parkolási lehetőség most kivételesen a templom kertjébe lehetséges. Ezzel kapcsolatban kérem a nehezebben közlekedő vagy idős testvéreket, hogy igyekezzenek úgy a napirendjüket beállítani, hogy korábban érkezzenek ide a templomba, mint ahogy szoktak. Elsődlegesen azért, mert a templomba való bejövetel után a cintériumba elhelyezett asztalnál két vagy három atyafittát, két presbiter és egy gyülekezeti tag a választói névjegyzék alapján fogja átadni a szavazó lapot, illetve az egyházközségi kis színes igazoló kartont, és ehhez szükséges az, hogy a testvérek magukkal hozzanak olyan okmányt, ami hitelesen igazolja, hogy az egyházközség választói névjegyzékében szerepelnek. Ez lehet személyazonosító igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél. Tehát ne felejtsük otthon, hozzuk magunkkal, mert aki nem hozza, az nem választhat. Tehát választói névjegyzébe felvettektől ismételten kérem, de még ha kapok rá lehetőséget jövő héten is, elmondom, hogy személyazonosító okmányokat hozzanak mindenféleképpen magukkal, és időbe induljanak el. Nem lesz rövid ez az alkalom, mert az Isten tisztelet után átalakul egy közgyűlés, ott lezajlik egy szavazás, tehát ennek megvannak a jogi előírásai. A bemutatkozó Isten tiszteletet a nagy tiszteletű úr által említett Virág Balázs nagy tiszteletű úr, jelenleg Biai beosztott lelkész fogja tartani, az azt követőt, továbbiakat pedig a ide kirendelt Esperes úr által kirendelt lelkészi tanácsos, illetve a szavazat számlálásnál pedig a világi tanácsos fogja vezetni. Tehát ismételten gondok lesznek a közlekedéssel, úgy tessenek elindulni, feltétlen hozzák magukkal hivatalos személyazonosító okmányokat. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen Gondok úrnak a részletes információit, ezt nem is kell semmit hozzátenni. Legfeljebb csak annyit úgy gondolom, hogy gyalog be lehet jönni a főbejáraton, csak inkább autókra vonatkozik, nem tudnak ott parkolni. A templomkert, tehát nagyon nagy templomkertük van, két nagy vaskapuját kinyitjuk, és a vonás utca felől be lehet jönni. Ez persze majd le kellene nyírni a templomkertbe a füvet, ugye a fiatal embereket kérjük, hogy fűkaszával tisztítsák ki a templomkertet, hogy ez is méltó legyen erre jeles alkalomra. Mi nagyon elhiszünk mindenkiről adatok, nem is kell, mi tudjuk, hogy ki tartozik ide, de kívülállók lesznek itt, tehát az egyházmegye küld két külső embert, azért is van ez a procedúra, tehát hogy kell hozni okmányokat. És meg hát van egyházi jog is, aminek vannak követelményei. És mi szeretnénk, hogy minél többen legyünk, hogy akik benne vannak a választói névjegyzékben, jöjjenek és örömmel, szabad szívvel erősítsék meg ezt a lehetőséget, döntést, vegyenek részt a választásban. Közben a gyülekezet dolgozik mindenféle vonatkozásban, a gyermekmunkás testvérek vállalják, hogy június végén egy gyerektábort tartanak, aminek én nagyon örülök, és szeretném, hogy ez megvalósuljon, hogy minél többen aktívan részt vegyenek ezen. Gyerektábor június 25-től hétfőtől itt a parókia a templom területén. Várjuk a gyermekeket. 10-12 ezer forint a költség, kapnak ebédet, meg uzsonnát, meg tíz órait uzsonnát. Tehát várjuk, hogy a kedves gyermekek itt legyenek közöttünk. Ebben a gyermektáborban. Még azt elmondom, hogy most van az adóbevallásoknak az ideje, hogy az 1%-ot, ha valaki ismét a gyülekezetünk Kávin alapítványának akarja adni, akkor ezt megköszönjük, és kérjük, ezt tegye meg. Segítségként a kijáratnál a technikai számot egy papírra leírtuk, és el lehet vinni, tehát azt fel lehet használni. Még utolsó hirdetésként az Pest Erzsébet központi gyülekezet, volt Esperes úr telefonát, hogy júni 3-án, tehát a választás utáni vasárnap délután 3-kor lesz az énekarok 40 éves fennállásának a jubileumai koncertje 6 órakor, azt érdemes majd meghallgatni a Pest Erzsébet központi gyülekezetben. Fejezzük be Isten tiszteletünket és énekeljük a megkezdett 466. dicséretünk második és következő verseit, és majd a himnuszt énekeljük. Még azt szeretném kérni, hogy akik angolul beszélnek, Isten tisztelet után egy pár percig maradjanak itt, mert az angol vendégeink nagyon örülnek, ír vendégeink nagyon örülnek. Csak egy néhány szót váltunk velük, ott a terembe bemennénk, és körülveszünk őket, hogy néhány kérdést elmondunk nekik, felteszünk nekik, hogy jó lenne ez, hogy ilyen szeretettel tudnánk őket fogadni. Hát itt látom, legalább 10 tudunk angolul, úgyhogy jöjjünk, vagy maradjunk itt, és menjünk be a terembe majd. Az Isten tisztelet után. Miután elköszöntünk egymástól, visszamegyünk. A 466. dicséret második és következő versei, majd a himnusz következnek.